Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Ilyen se volt még, ami most van, hogy egy hét kihagyás után jelentkezünk, hiszen a múlt héten nem volt adás. Ehhez kapcsolódik a meglepetés kérdésem, és ti hol voltatok? Mármint miért nem volt itt senki? Itt álltam, itt a stúdió kapujában, sehol senki, csak várok.
Bocs, Feri.
Na azért. Jó, én is nyaraltam. Valljuk be, mind a hárman különböző helyeken de nyaraltunk, igaz?
Igen. Én a felső Tiszán kenúztam.
Az nagyon menő, az egyáltalán nem luxizós.
Hát,
és
nem,
hogy sátorban laktatok, vagy ilyen csillagtúra-szerűen?
Nem, sátorban off-grid. Tehát régen azt mondják, hogy ilyen 20-30 évvel ezelőtt tök nagy tömegek voltak állítólag ezeken. Igen. A homokpadokon.
Abszolút.
Így bandázva.
Mert most nincs.
És most egyáltalán nincsen gyakorlatilag ember.
Én 20-30 éve minden évben mentem az egyetemmel.
Hát úgy van, hogy ahol kimondott ilyen strand van a falu mellett, ott vannak emberek napközben, de hogy ilyen, hogy ott kempingezzem, vagy ott legyen, az így nincs.
Eltűnt. Voltatok a Túri bukógátnál?
Ott pont nem voltunk.
Ó, az pedig annyira jó. Egy ilyen igazi nagy vízmű, mármint egy ilyen bukógát, mint a neve is mutatja, és ott be lehet menni a átbukó víz alá, az igazán bátrak, meg lehet hátadat masszíroztatni, és marha jól néz ki. Ilyen nagy ipari cucc.
Király jó, hangzik.
Jó, az, ott lehet ugrálni, meg minden.
Majd next time.
Next time mindenképpen.
Mi most a Szamoson jöttünk.
Aha.
Mert hogy az volt egy elképzelés, hogy azt ottan még nem voltak, mert hogy nem szokás, mert általában elég rossz a Szamos vízminőségéről alkotott kép. Ez részben indokolatlan. Tehát annyi, hogy ezt a huminsavat tartom azzal, amitől ilyen egy szmötyis szegény, de ez nem jelent feltétlenül, csak nem annyira kívánatos.
Uh-huh.
De egyébként nincs különösebben nagy gond vele. Meg most egy kicsit magas volt, úgyhogy ott se volt homokpad, úgyhogy mindenféle kreatív módokon kellett vadkempingezni.
Aha. Hú, milyen kreatív módokat képzeljünk el. A kaszálon felvert sátor?
Hát körülbelül, igen.
Vagy focipályán, vagy lábakon álló hétvégi elhagyott víkendház lábai alatt.
Akár, de az nem volt. Tehát az első volt, amit mondasz.
Értem, és Gyula, jól emlékszem, hogy te is valami nagyon sportos dolgot csináltál?
Nem tudom, melyikre gondolsz, mert sok minden, voltam bicikli túrán, gondolom, erre gondolsz.
Arra gondolok.
A gyerekeimmel. Meglepően jól sikerült, sőt, nagyon jól sikerült. Pedig a család nem rajongott azért, hogy majd most mi is kempingezünk, meg ilyen nomád körülmények közt élünk, de hát messze nem ez dominál, tehát maga a bringázás. Ami meglepett engemet, hogy hogy elterjedt az elektromos kerékpár. Tehát ha valaki ilyen hagyományos kerékpárral megy a Balaton körül, mint például én, meg a gyerekeim, annak bődletes kudarc élni lesz része, mert ezek az elhízott tornából felmentett emberek úgy mennek el melletted, meg a hegyen fölfele, mármint ilyen emelkedőkön, és oké, hogy elektromos, de akkor is végül is nem tudsz elvonatkoztatni, hogy úristen, maradsz le.
Igen, ez minden bringásnak fájdalmas.
És nagyon sok e-bringa van, nagyon sok e-bringa van már. Ez meglepett. Aztán néztem is, hogy mennyibe kerülnek, de hát 4-5 milliót nem fogok fizetni.
Nem 4-5 millió.
Van ilyen.
Természetesen mindenből van nagyon drága, de egy millióért már nagyon jót lehet venni, és
megnyugtattál.
Háromszázért kezdődik. Tehát már 300-ért is lehet kapni olyat, ami megcsinálja azt, amit kell, tehát rásegít a tekerésre. De ez még úgyis nagyon drága egyébként. A bringa drága valamiért. Az fura egyébként, mert viszonylag kevés alumínium van benne, aztán tessék, mégis milyen drága.
Hát igazából minden drága, ami megbízhatóra, meg normálisra van csinálva, szerintem.
De a tömegtermelésben készülő bringák is drágák.
Igen, hát az a fura, hogy 30 éve ugyanaz a váltó van ezeken. Én nem látok nagy innovációt, és nagyjából ezekből állnak össze a bringák, ezekből az alkatrészekből. Tehát amit most veszek ki a hagyományos bringát, azt szerintem ugyanaz a technológia, mint 20 éve, nem?
Szerintem mondjuk a dekatlanos bringák, azok nem drágák. Tehát ott simán vannak.
Vannak, az elektromosak azok kifejezetten mind nagyon béna, és egyébként nagyon szép, egyébként a Decathlonnak szép bringái vannak, de mindegyiken van egy ilyen kívülről rácsavarozott, nagyon akkumulátornak látszó ronda nagy doboz, ami a áramot szolgáltatja. Ugye egy rendes elektromos bringa az elrejti az akkumulátorát a vászcsőbe valahova, kinézzen valahogy.
Ez hát amikor én szoktam nézegetni, azok mind ilyenek, de azok drágák.
Azok tényleg drágák, hát ilyen sajnálatos.
Sőt, vannak ezek a mini motorok, Tour de France-on használtak,
igen,
olyan szinten, hogy hiába nézték át, átmentek, tehát nem vették észre. Tehát ilyen szinten le lehet minimalizálni ezeknek a méretét. Na minden esetre rohadt jó volt, mi is azt élveztük, amitől legjobban fértünk, hogy kint vagyunk, sátrazunk, bár én kifogtam, egy szomszéd sátorba horkoltak. Ugye én kempingekben 11-től 6-ig csend van, tehát nem lehet hangoskodni. Ami nagyon szimpatikus, de pont a horkolás az, amivel most mit csináljak. Tehát
hát igen,
nem kopogtathatok be, hogy 11-től 6-ig csendbe kell lenni, mert hát nem meg, bulizik, nem ordibál.
Hát ő meg mit csináljon, alszik, hogy
szegény,
horkol.
Szegény. Úgyhogy...
Gyula, nagy szerencsét, hogy nem velem voltál biciklitúrán.
Mert te is horkol.
Én, mint a fűrészgép.
Hogy lesz ebből adás, srácok?
Nem tudom.
Mi? Hát majd mindjárt. Nyugi, mindjárt jövő. Jön mindjárt. De belevághatunk. Én Horvátországban voltam a családommal, és igazándiból az volt az egyetlen élmény, vagy olyan, hát olyan újszerű élmény benne, hogy egy olyan szállás sikerült a többieknek találniuk, vagy hát azt hiszem a lányaim találták, ami a tengertől egy ilyen két lépéssel átléphető kis utacska választotta el pusztán, tehát a teraszról lényegében be lehetett lépni a tengerbe, és annak
és
azért van
nem voltál
varázsa.
Soha ilyenben?
Nem, soha.
Én se.
Ó, nekem ilyennek már megvoltak, csak ezek általában ja, mindegy.
De ez nem volt drága, ez egy teljesen ilyen szokvány, valami kicsi faluban, egy kicsi szigeten, egy kicsi faluban volt, és hát ott egyszerűen csak ott megy az út, van egy ilyen öböl, és akkor, na mindegy, ez jó volt benne. Meleg volt, én arra jöttem rá, hogy ez a tengerparti nyaralás, ez nem tudom, vagy nagyon sok pénzből kell nyaralni valami nagyon fancy helyen, ahol sok napernyő van, sok koktél, és mindenki azon dolgozik, hogy ne zavarjon téged ez a nagy meleg, vagy azért alapvetően ez egy tortúra. Az ember leparkolja a kocsit a hegy tetején, és a hátán a leeresztett suppal, a búvárcuccokkal, és a egynapi hidegélelemmel így lemászik egy kilométeren át a partra, ahol aztán nincs árnyék, és akkor egyszer még ez visszafelé is megteendő. Szóval, hogy ez azért ez nem feltétlenül az, amit a klasszikus pihenésként szokás
emlékszem. Én most így hirtelen nem emlékszem, hogy a nem tudom, a különböző klasszikus filmélményekre próbálok visszaemlékezni, hogy ott így szuppal, leeresztett szuppal, meg búvárfelszereléssel baktattak volna le.
Hát,
valahogy ez nem...
Igen, az nem így. Nem
tehát
így
azt gondolom, kérdezni. Ez egy így, tehát ezeket magára húzza
az ember?
Modern ember.
Igen. A modern apuka.
A kütyüket.
Nem magamtól. Bár mondjuk, amit én végtelenül élvezek,
ja,
az pont az
nagy kérdezés. Ráadásul te akkor a hős szovjet apa.
Én a hős szovjet apaként, igen.
Titus. Tehát ilyen minőségedben cipelted a szupot.
De tínézser lányaim ott slattyogtak előttem a papucsukban, és ők is vittek egy ilyen kis retikülszerű.
Várjál, most én valahol megint elvesztettem a fonalat.
No.
Előbb arról beszéltél, hogy hegyről lesétáltok mindenféle cuccal hősökként, másrészt meg olyan szállásod volt, hogy csak ki kellett lépni, és 2 méterre volt így a szállás.
Van.
Én itt enyhe, nem nagy, de enyhe ellentmondást vélek.
Felfedezni? Ez azért van, mert azt nem kalkulálod bele, hogy annál izgalmasabb partok is vannak, ott. És azért elmentem ide oda.
Nektek nem volt jó a kéz.
Második nap az már tök unalmas, érted ott, hogy 2 lépése.
Igen. Szóval, de ezt snorkelezni nagyon jó volt, és végre, ami Horvátországban még szerintem soha nem fordult velem elő, hogy olyan helyen is voltunk, ahol voltak halak. Mármint, hogy sok, meg többféle.
Hoppá.
Nem csak a tengeri uborkák és a egyfajta sneci tette tiszteletét, úgyhogy az jó volt.
Ha még van olyan csoda, hogy még bárki még hallgat minket, akarunk-e valami AI
nem
témat?
Tudom, szerintem a hallgatók nagyon szeretnék tudni, hogy az ő kedvenc műsorvezetőik mivel töltik a szabadidejüket. Na jó, de egye fene, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mi történt, amíg nem tartottuk a hüvelykújunkat a mesterséges intelligencia adattudomány ütőerén. Úgyhogy nézzük, hogy milyen érdekességek történtek. Igazándiból az első ilyen kis hír, amit érdemes megemlíteni, az csak annyiban kötődik a mesterséges intelligenciához és adattudományhoz, hogy régi jó barátunk, a ChatGPT édesapja Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója, és egyébként a Y Combinatornek is valami elnöke, azt hiszem, elindította az ő WorldCoin nevű kriptovalutáját, aminek van egy nagyon különös specialitása.
Hát az biztos, hogy az elmúlt hetek top tech cringe élményei közé tartozik nekem legalábbis, de nem csak nekem, mert utána olvastam egy kicsit, ez nem csak belőlem hozta ezt elő. Ugye itt a WorldCoinról beszélünk, amelyik egy újabb kriptovaluta, de hogy ez most tulajdonképpen a Sam Altmannek a korábban már tárgyalt fantazmagóriái megvalósítása felé tett fél lépésként értelmezhető, hogy ezt valahogy létre lehet hozni mindenkinek. Hát egy apró pici feltétel, azt mondja, hogy mindjárt részletezzük. És hogy akkor nyílik nekik egy számla, amin majd ez az alanyi jogon járó jövedelem majd...
Az alapjövedelem.
Az alapjövedelem.
Uh-huh. Minimális alapjövedelem, de igen, ez a Sam Altmannak valóban van egy ilyen kicsit ilyen szocialisztikus, tech-szocialisztikus elképzelés arról, hogy hogyan fog alakulni, vagy hogyan kellene alakulni a világnak. Ennek az egyik sarokköve ez a minimális alapjövedelem. A másik pedig az, hogy az emberek önrendelkezzenek és függetlenek lehessenek a technológiától, ami egyébként egy kicsit fura, tehát több sapkában jár egyszerre.
Aha. Podcastunk egy korábbi, vagy korai adásában, hát biztos, hogy jó, van több mint egy éve lett, hogy másfél évvel ezelőtt.
Igen, egyszer végigtárgyaltuk.
Végigtárgyaltuk, kiveséztük.
De most ez egy új dolog. Na szóval, hogy ki nyithat WorldCoin számlát?
Az, aki a szemgolyóját, tehát az íriszét beszkeneli.
Ami nagyon fontos, hogy ehhez kell, hogy legyen szemgolyója, azaz csak is természetes személyek nyithatnak ilyet.
Tehát akinek van szemgolyója.
Akinek van szemgolyója, céges entitások nem juthatnak hozzá. Egyrészt meg a botok sem juthatnak hozzá, tehát azok a kereskedő robotok, amik egyébként manapság a tőzsdét dominálják, azok nem tudnak WorldCoin számlához jutni.
Mondjuk ezen a szálon tovább tudnék menni, mert valószínűleg lesznek majd szemgolyó generáló megoldások, de most ezt félretéve egy pillanatra. Tehát ugye maga a szkennelés az egy ilyen nagyon-nagyon furcsa, tehát hogy csináltak egy ilyen vasgolyót?
Vagy egy vasgolyót, franc? Amit Orbnak hívnak.
És az ember ilyen Rhys Ross 60-as, 70-es évekbeli fiction filmekbe érzi magát, akár a James Bondok, vagy a Fantomaszok, vagy nem tudom, mint mondjuk, a gonosz talál ki valami ilyesmit, hogy ezzel szkeneltetik be a
szemét. Hát egy íris azonosítás van benne, egy egyedi azonosítás, és ehhez, hogyha beszkenneled az írisedet, és ezáltal megállapítják, hogy te vagy
na jó,
egy
de ez,
még eddig
ez
nem regisztrált ember.
Feltételezem egy ilyen barcode reader-szerű cuccal is, de ők kitalálták.
De ez csak egyszer kell, tehát ez a regisztrációhoz kell csak.
Én értem. De hogy az egészből csináltak egy ilyen speciálisan kinéző dolgot, mint ez a fémgolyó.
Igen, azért van egy ilyen marketing szabály.
Tehát mondom, ez működhetne egy barcode readerrel, és akkor ja, senkit
értem,
nem zavarna.
Hát egy ilyen reader,
legalábbis igen. Bennem nem kell tenni ezt a nagyon furcsa érzést.
Igen, most a földgolyón van 35 olyan város, ahol van ilyen Orbnak nevezett
és oda
állomás,
kell mennem.
Most oda mész, benézel, megkapod a World ID nevű azonosítódat.
És kapom havonta a pénzt?
Nem, az a része még nincsen meg.
Ezt hova nem érzed magad egy ilyen nagyon rossz, és már sokszor látott skifibe?
Érdekes,
ilyen,
mert
nem
skifi
ez, hanem ilyen, hogy hívjuk ezt a műfajt? Igen, tehát amikor van egy ilyen főgonosz, és akkor főhősünk az valamilyen módon azért a végén legyőzi.
De most is biometrikusan azonosítjuk magunkat. Mi, akik iPhone-t használunk az elmúlt 5 évben,
vagy a Revolut
Face ID-zik. Hát a Face
ID. Én nem.
Na jó, de akkor mondjuk, hogy mindenki megteheti, jó, és sokan meg is teszik.
Remélem, hogy nem árult magáról túl sokat Stirlitz, de
vagy akkor de mondjuk
én szándékosan nem használom.
Hogy mondjuk a magyar személyigazolványban most már nem is tudom hány éve, legalább 5 éve az is rögzítetheted a digitális új lenyomatodat.
Igen, de ott igen ritkán használják. A személyigazolványot ott előveszed, ránéznek, maximum az adataidat nézik le róla, de nem biometrikusan. Tehát a big tech-eket leszámítva, hogyha az ember mondjuk a kütyűjén, az okostelefonján akár a hazéket használja, tulajdonképpen azért egyelőre nem használunk biometrikus azonosítókat, csak nagyon kevés helyen. Az más
gyanítom,
kérdés, hogy ez jön.
Hogy manapság, amikor egy magyarországi bűnügyi helyszínen leveszik az új lenyomatokat, és azt beküldik a laborba, akkor azt azonnal összehasonlítják a személyikben tároltakkal, tehát azonnal tudják, tehát Tehát, hogyha nem is vagy bűnügyi nyilvántartásba véve, de az új lenyomat az ott van a rendszerben, tehát aki
hát
először
tudom, erre szerintem van
törbe.
Tehát én,
aha, szerintem is vannak egyébként. Nem biztos, hogy...
Azt gondolod, hogy ezt... Én szerintem... Én azt gondolom, hogy ebben erre... Nem tudom. Tehát most így most én is a...
Hát
majd megírják nekünk a hallgatók.
Mert egyébként mi másért lenne benne, vagy szóval mi értelme van egy személyigazolványban biometrikus azonosítókat tárolni? Hát, ha kérik valahol, vagy nem tudom. Én ezen gondolkodtam, amikor én megcsináltattam, hogy de hol lesz ezt használni? Tehát oké, hogy ha nekem van otthon egy új lenyomat olvasóm, ami ugye lehet kapni egy sima USB-s kis vacak, akkor oké, akkor én új lenyomatommal tudom magam azonosítani, és így módon mit tudom én, ha ügyfélkapun, ott egyébként van is ilyen biometrikus beléptetés, ha jól emlékszem. Igen, azt hiszem van. De hogy ezen kívül más...
Nem tudom.
Értem. Hát jó, na mindegy. Na
hát
mindegy.
Ezt nem tudjuk.
De menjünk vissza Sam Altman víziójához.
Vagy hát igazából azon tovább is léphetünk, mert ennyi.
De a lényeg, annak a hírnek, ha jól értem az, hogy azért találta ki ezt, hogy csak
magánszemélyek.
Humán ember csak magánszemélyek lehessen kriptovaluta. Egyébként
hát
nektek van kriptovalutátok?
Nincs.
Nincs.
És gondolkoztatok-e ilyen kriptovalután,
hát,
amikor éppen
rajta, de...
szárnyat?
Én annyira hát nem értek nem. ezekhez a dolgokhoz, hogy én mindig azon gondolkodtam, hogy deciki, hogy nem értek hozzá, de szerencsére egy olyas valakivel készítettem podcastot, aki meg ennek a nagy szakértője, és szerinte ennél nagyobb csalás az utóbbi 10 évben nem
gondolom,
csinált senki,
hogy
ez iszonyú nagy átverés, és egy idő után elhittem neki szép lassan, úgyhogy...
Ez egy elképesztő sztori. Tehát én azt gondolom, hogy a mai hírcsalátánk az tulajdonképpen ilyen céllal készült, most már így lebuktathatom magamat, hogy ilyen nagyon ilyen furcsa hírek vannak szerintem mostanában a világban, de most nem akartam én külön egyébként a bitcoinról, meg a kripto dolgokról beszélni, de,
nagyon
de
érdekes
az biztos,
lenne
hogy,
valakivel erről beszélgetni
hogy ennek a kornak az egyik legfurcsább története ez a bitcoin.
Igen, mert egyfelől jön egy olyan gondolatból, ami egy rendkívül progresszív gondolatnak tűnik,
és a legtöbb történet, és akkor most a WorldCoin is ilyen, a maga módján, egy máshogy nagyon progresszív, és nagyon-nagyon hippi, és nagyon-nagyon coolnak hangzik, legalábbis bizonyos füleknek. És akkor a másik oldala meg ez a rendkívül creepy vasgolyó, és a bitcoinnál meg ugye ez a no-name csávó, hát aki föltalálta, úgymond, a
ja, akinek nem tudjuk a...
Satoshi...
Igen, de tehát nem tudjuk, hogy ez mögött az álmé mögött kirejtőzik.
Igen, de maga jó, a technológia minden. Viszont elképesztő.
A technológia bocsi. Zseniális, egyfelől elméletileg, ugye gyakorlatilag hát, van egy olyan hibája, hogy viszont olyan matematika kell mögé, és olyan sávszélesség, ami nem áll rendelkezésre, tehát ezért mondjuk bitcoinban jó. pénzt átutalni, az egy rendkívül kiszenvedés.
Nekem az a döbbenetes egyébként a bitcoinban, hogy a matematikai háttere az tulajdonképpen az elméleti rétege, az tulajdonképpen nem volt akkora nagy trubály.
Ja, persze.
Amikor megcsinálták, mit tudom, 2000 akárhányba, azért nem adnak mondjuk, nem tudom, Wolf díjat.
Nem,
mert
hát,
hogy az már is, ezek már ismert
persze, dolgokat. Inkább abban az volt az
viszont,
szép, hogy hogyan alkalmazza ezt a gyakorlatban.
De nem csak, hogy hogyan alkalmazza, hanem ugye, amikor gyalázni szoktuk akár a nagy szállítókat is, hogy kijönnek a szoftver verzióval, és akkor évek múlva lesz mondjuk jó.
Ja,
és ez meg jó volt.
Ez meg egyből jó volt.
Tehát egyből jó volt, tehát az egész úgy volt összerakva, hogy ez úgy volt jó, ahogy nagyjából.
Igen.
Tehát amennyire ezt így lehet
igen.
tudni. Jó, valószínűleg nem volt egy hatalmas kód, de azért ez mégiscsak. Na, menjünk tovább.
Okay. Még bocsánat, egy dolgot azért szeretnék ez a történethez hozzátenni, hogy az első hír, ami ezzel kapcsolatban egyébként előjön, ami már nem magáról az eseményről szól, az, hogy Kínában, ahol ugye nem elérhető még a WorldCoin, ott azonnal megjelentek azok a szolgáltatók, amik azt teszik lehetővé, hogy a kínaiak, akik be akarnak szállni, azok Kenyából, meg azt hiszem Nigériából vásárolhatnak, hát nevetséges $30 olyan embereket, akik a saját iriszüket nem adják oda fizikailag, tehát hogy ők beregisztrálnak, mint stróman, és aztán te használod. Amiből nekem az következik, hogy majd azok, akik botot akarnak üzemeltetni, azok beregisztráltatnak egy hajléktalannak a iriszével, és aztán a bot fog kereskedni. Próbáltam megkeresni a hírekben, hogy ez ellen védekezik-e valahogy a rendszer, de nekem úgy tűnt, hogy nem. És ha ez valóban így van, akkor az azért az... Hát
ez
nagyon remélem,
a...
hogy nincs így, mert erre azért biztos Sam Altman is gondolt talán, hogy egy darab azonosítás még nem lesz elég.
Hát ez olyan, mint amikor a prepaid kártyák homeless-ek nevén voltak, és
hát igen, csak ezt itt úgy hirdetik, hogy az egész arra van, hogy csak emberek használhassák, de hát hogyha ezt én is meg tudom hackelni holnap, akkor az nem biztos, hogy jó megoldás.
Igen. De ezzel sok baj van. Annyira baj, hogy engem most zavar, és menjünk tovább inkább.
Jó, hát akkor ha már olyan dolgokról beszélünk, amivel sok baj van, akkor említsük meg azt, hogy a Facebooknak volt mostanában néhány elég erőteljes bejelentése. Nyelvi mesterséges intelligencia témakörökben, ugye két nagy dolog volt az egyik, amiről most nem fogunk hosszabban beszélni, mert hát ha majd egy külön adást is szentelünk neki, ugye bejelentette a Llama 2-t, ami állítólag sok szempontból veri a GPT-4-et, de mindenképpen érdekes lesz az összehasonlítás. Ja, és ugye az, ha jól emlékszem, open source, ráadásul szemben a GPT-4-gel, de ami meg egy kicsit úgy felkavarta a mi lelkecskénket mindenképpen, hogy bejelentette a Voicebox nevű szolgáltatását, ami kb. Valami olyasmit csinál, hogy egy 2 másodperces hangmintából leutánozza a te hangodat.
Igen, de ez tulajdonképpen akkor ugyanaz, mint amit az Apple is kínál. Tehát a,
hát az Apple is ezen dolgozik, valóban az iOS 17-ben benne
lesz. Csak operációs rendszer szolgáltatás lesz itt meg. Igen, itt igen. Meg egy pillanatra azt hittem, hogy egyébként az első cikket elolvasva itt valami kódot is kidobtak, de azt nem. És
csak hát a
Zuckerberg felismerve a felelősségét nem közölték a GitHub-on a kódot. Tehát csak az eredményeket, hogy milyen kurva jól megcsinálták, ami azért megint döbbenet egyébként, mert azért ez a területen nem hülyék dolgoznak itt évtizedek óta, akik csinálnak ilyen, tehát ez a TTS, ugye ez a text-to-speech téma, és hát a demók meg a videók szerint elég jó cuccot csináltak. Tehát az sem nagyon meglepő, hogy az egyik megcsinálta, akkor valószínűleg megcsinálja a másik is, tehát az Apple-től is ugyanaz várható, meg a többitől is, illetve az is tudjuk, hogy záros határidőn belül föl lesznek azok az open cuccok a GitHub-on.
Vagy ha nem, akkor megcsinálja valaki más, és majd ő kiteszi.
Ahol hát majd nem ők, hanem akkor más fogja kitenni, igen. Ugyanúgy az összes többivel ez megtörtént, ugye erre vannak különböző. Most már azt vannak ugye analitikák, hogy ez hány hónapon belül történik meg. Tehát,
valaminek az open source verziója kikerül.
Igen. Tehát, hogy elég jó vénás érrendszerre rendelkezünk, akkor valószínűleg fél lábon is kibírjuk, ami most már GitHub-ra valaki fölteszi, de ha nem is, akkor is hát ilyen 10-20-30 hónapokon belül kín vannak ezek. Na jó, azt mondom, hogy akkor egy éven belül ki lesz. Igen. Most itt hangozzon el a jóslatom. Aztán
jövő nyáron számon kérjük.
Jövő rajta. Nyáron kérjetek rajtam számon, lehet, hogy éppen valahol kenuzok, de a hangom itt lesz helyettem.
De várjunk csak, hogy egy kicsit én is értsem, ez a Voicebox, ez mit is tud pontosan?
Hát az, hogy 2 másodperces hangmintát most itt a podcastból kiveszünk, és akkor te ezen túl...
Megcsinálja a te deepfake hangodat.
Kínai nyelven fogsz nyilatkozni csúnyákat a nem tudom kire.
Le kell írnom a szöveget, és azt elmondja, vagy hogy?
Hát én is leírhatom, mert a te hangoddal fogja. Tehát igazából lényeg az, hogy mindegy. Tehát, hogy van egy
de nem csak ezt tudja, hanem általában ismeri a hangodat, és akkor például egy felvételből ki tudja a zajt szűrni, ki tudja a másik ember beszédét szűrni, mert tudja, hogy a te hangodat, tehát csak a te hangodat tartja meg, vannak ilyen mindenféle audioeditor eszközök is, amik erre építhetőek.
Azt kevésbé érzem nagy trúvájnak, vagy legalábbis az is biztos nagyon jó, csak igazából az volt a TTS-sel, hogy azért ez egy ilyen körülményes dolog volt azért.
Hát és még mindig, hogyha meghallgatjuk a top-notch szöveggenerátorokat, akkor azért azokon hallatszik, igen, hogy az igen, gépi. Igen. És azért amiket meg most már csinálnak angol nyelven, azokon nem hallatszik, hogy az
most
gép.
Most nem olyan nagy, tehát hogy most ez nem teljesen a partvonalról beszélek erről, tehát mi azért nekünk ugye van olyan...
Ezt nem mertem mondani.
Olyan megoldásunk, vagy olyan termékünk, amiben használunk ilyen technológiákat, és azért ott a fejlesztő gyakorlatból is tudom, hogy most körülbelül mit lehet, meg mit nem lehet mondjuk ilyen házi körülmények között. És ehhez képest nyilván az első dolgom volt nekem is így körbe küldözgetni a kollégáknak, hogy akkor ezt majd, ha alkalmasint lesz valami hasonló, akkor így legyünk résen, meg nézzük meg, hogy ebből mit lehet kihozni. Én biztos nem a saját hangomon szeretném a, nem tudom, az Elvirát, hogyha beszélne, de meg a tieteken se. Mert nagyon kellemes ez a női hang egyébként, egy színésznő, akinek a hangját használjuk most. Hát ez tök érdekes lesz. Ez tényleg ilyen, főleg, hogy ilyen használható módon bejön, akkor ezt a dolgot, ezt megint nagyon sokkal előrébb viszi. És hát ugye a para meg ott van, hogy hát ez megint a deepfake-nek egy ilyen tök
na ezzel hozza. Kapcsolatban van az nekem egy gondolatom, hogy a deepfake jelenséget azt ugye úgy mondjuk, hogy populáris szintre, az a Black Mirrornak az első évada emelte, ami már nem
pont
volt az ér.
Eszembe a Black Mirror.
És hogy ott a Black Mirrorban úgy megjósolták, hogy majd ez hogyan fogja a politikát megváltoztatni, és hogyan lesznek mindenféle módon ilyen durva dolgok. És aztán egy fél éven át voltak ilyen bosszú pornók, amik felkerültek a netre, és kb. Ezzel a deepfake eltűnt. Én nem tudom, a választásoknál is vártam, a mindenféle az amerikai választásoknál is, hogy mikor fognak majd előkerülni
hát
azok a videók.
Most voltak.
Szóval nem történt semmi.
De történt,
hát
de érdekes, hogy
de nem lett belőle semmi.
Igen. Tehát, hogy ahogy egyébként az orosz-ukrán háborúban többször is csináltak mind a két oldalon,
persze,
és be is nyomták tévébe, tehát gyakorlatilag meghekkelték a tévéadást, és ott benyomatták, ha jól emlékszem, de most akkor...
Valahogy a társadalomnak az immunrendszere ezt így kivetette magából, és nem csinált semmi nagy dolgot.
Na jó, de ez nem jelenti azt, hogy egyszer nem fog beütni. Tehát, hogy azért én azért tartok attól, hogy vagy a tömegmédiába, bár annak most lehet, hogy már kicsit szerencsénk van, hogy most már nem tényleg mindenki a tévét veszi
most
alapból.
Most nem az 1930-as évek, amikor a világok harcával meg lehetett
igen,
egész Angliát.
A nagy klasszikus sztori, de azért, mert akkor mindenki készpénznek vette, ami jött a rádióban. És ugye ott, hogyha később kapcsolta be, akkor nem tudta, mi van, hanem elhitte, hogy jönnek a földön kívüliek.
Csak
de...
akik nem tudják, azoknak mondjuk, hogy G-Versnek a rádiójátéka volt ez a világok
hogy
harca.
Leszálltak a Mars lakók, stb., és az emberek úgy azt hitték, hogy tényleg, és menekültek
és a rádió
az emberek.
Közvetíti a...
Igen, és menekültek a házukból az emberek.
Legalábbis volt ilyen, mert aztán
volt,
aki meg nem. Na most itt nem ez lesz az érdekes, hanem amikor ez ilyen mikroszintre megy. Tehát amikor veled csinálják meg.
Tehát amikor unokázós csalók fogják használni arra, hogy a nagyi küldjön pénzt.
Igen.
Tehát, hogy de ezt ugye megtehették volna eddig is, és valahogy nem történt meg. Lehet, hogy azért, mert magasabb volt a belépési küszöb, mint amennyit megért a dolog, mert meg lehetett csinálni egyszerűbben is. Ugye ez ugyanaz, mint amikor azt szokták mondani.
Hát most azért megy ugye éppen van egy olyan hulláma ezeknek a visszaéléseknek, amikor ilyen tök ügyesen eljátsszák mondjuk az OTP ügyfélszolgálat, hogy akkor fölhívnak, hogy akkor volt-e neked az elmúlt fél órában tranzakciót Kecskeméten.
Igen.
És pont van fönn egy ilyen. És a legtöbb ember erre azt mondja, hogy hát nem. De hogy úristen, és akkor utána tök profin kapcsolják. Tehát egy olyan setupot állítanak elő, amiben tök könnyen bele lehet szumantani. Tehát utána jön a professzionál, a másik csávó, aki igen elmondja, hogy meg mit tudunk ezzel ellen tenni, és hát természetesen egy ilyen vírus szűrő, vagy ilyen vírus védő programot akar telepíteni, ami valójában egy kémprogram, tehát ezt akarja telepítetni a öreg papával a számítógépére, és akkor, hogyha ez megvan, akkor az egy keylogger, vagy akármi, és akkor utána megvan. Na most azért nekem vannak olyan szerelmeim, amikor mondjuk a te hangoddal mondjuk hívnak engem föl, és bugó hangon bemondják, hogy jelenjek meg itt egy podcast adásra valamikor, mert nagyon jó lenne, és akkor közben nem tudom, kirámolják a lakásomat.
Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok,
hogy egy
valószínű megérkezik-e.
Egyébként nem akarok eltérni ettől nagyon, de ugye ez már a régi veszőparipám, hogy spam szűrő van a intelligens levelező rendszerekben, de miért nincs SMS szűrő, SMS spam szűrő? Tehát ugye én is kapom ezeket az SMS-eket, és nem tudom, a szolgáltató, hogy micsoda, miért nem veszi a fáradtságot,
ezek tök
egyszerűen kiszűrhetők.
Ez vérlázító.
Ez biztos, hogy az egyszerűen kiszűrhető, nem tudom.
Biztos, hogy az. Benne. De egyszerűbben, mint
az és egyébként megmondom miért, azért, mert ez valahonnan jön mindig. Tehát ez valamilyen csatornán jön, és az azonosítható, tehát nem is feltétlenül a tartalma, mert a tartalma az lehet, hogy azt kézzel kell. Tehát lehet, hogy arra szükség lenne, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy ez egy gyanús, és akkor igen, ez egy gyanús. Uh-huh. Onnantól kezdve nem az érdekes, hogy nem a tartalmát kéne ezeknek nézni, hanem az, hogy honnan jön, és azt aztán utána nem csak az, hogy letiltható az a szám, hanem vissza lehet menni. A szolgáltatónál ott kell legyen, hogy akkor ezek honnan jönnek.
Hát ezek nyilván eldobhatós SIM-kártyák.
Én nem hiszem, mert nem.
Gánában megvásárolva.
De akkor is, tehát hogy mondjam, tehát ezeket vissza lehet azért követni.
Meg se próbálják.
Nem, ez nem igaz szerint. Én hallottam is arról, hogy vannak ilyen nyomozások, és nagy hálózatokat olykor lekapcsolnak. Nyilván nehéz, mert gondolom én, hogy aki küldik se hülyék, és nem a saját telefonjáról írja kézzel egymás után.
Igen, de én szerintem tehát ez nem egy borzalmas rakéta tudomány ezeket. Tehát
én is azt gondolom, hogy ezek... De akár tartalom alapján meg azért lehetne szűrni ehhez
úgy
pont.
Úgy is lehetne, igen. Ugye,
mint ahogy igen, a spameket igen. is. Tehát többen az e-mailnél miért van az, hogy bekerül egy spambe?
Ez
mi nem lehet?
Tehát ha te befizetsz egy akármilyen szolgáltatást, tehát egy normál, de gyakorlatilag egy Gmail is akármelyik, tök jó minőségűbe szűri.
Igen, igen.
Tehát
igen.
Akkor itt miért nem lehet megcsinálni?
Igen, ezt én sem értem, hát hogy és olvastatok már ilyen sok szkem érkezik.
Annyira gagyi szöveg, tehát...
Persze. Néha meg nem is olyan gagyi egyébként.
Már egy ötlet a milyen AI fejlesztést fogunk csinálni.
Elmentünk ilyen, igen, melegszik a sörünk itt a strandon, tehát menjünk inkább, dolgozunk tovább.
Hát dolgozzunk tovább, akkor viszont most akkor egy kicsit ne a társadalom szörnyűségeiről beszéljünk, hanem a tudományéről. És citáljuk ide Francesca Gino-t, jól mondom
én
a nevét?
Én azt mondom, hogy Gino, igen, ez egy ilyen
de hogy olaszos, Francesca.
Olaszos, igen. Hát itt az történt, hogy a Harvardon professzornő, illetve hát most ilyen
most
tartós szabadságon van, most már a Wikipedia
szerint
is. Kicsit
úgy van, mint ahogy Sojgu védelmi miniszter volt, nem az elmúlt napokban, vagy nem ő volt? Ja nem ő, hanem a
Szurovikinre gondolsz. Én nem tudom, hogy most közöttük van ilyen direkt kapcsolat.
Valószínűleg nincs.
Tehát az történt, hogy ráhúzták a vizes lepedőt csúnyán, és ez most akkor egy kis adattudomány, majd belinkülünk egy jó kis videót erről, meg cikkeket, hogy mi történt. Igazából három kutató kezdte el, és ezt a Gyulának különösen ajánlom, mert nagyon érdemes megnézni, neked nagyon fog tetszeni, mert abszolút arról van szó, hogy a nyers adatokban viselkedéskutatók, és ami érdekes, hogy kimondottan azt hiszem, hogy
Hát a hazugság.
A hazugságokkal, meg a csalókkal.
Természetével foglalkozó tudósok.
Csalóknak a pszichológiájával foglalkoznik, és hogy volt egy olyan kutatás, ezt egy kicsit slendirányú fogom idézni, de az a lényeg, hogy matek példákat kellett pénzért megoldani, és utána volt egy másik lap, amire fel kellett vezetni az eredményeket, és azok alapján fizették őket, $20 kaptak egyetemisták, és hogy az elején ugye alá kellett írni ezt a lapot, és annak megfelelően a legelején kellett, tehát a lap tetején már alá kellett írni, vagy pedig csak az egész dokumentumnak az végén, vagy az alján kellett aláírni. Ennek megfelelően drasztikus különbséget találtak a becsületességben.
Akik alul írták alá, azok sokkal többet csaltak.
De miért?
Mert hogy már az elején vállalta a felelősséget a nevével, aha, és az egy tudat alatt egy gátolta.
Ezt próbálta a kísérletbe bizonyítani.
És akkor ez egy 2012-es cikk, meg volt mellettem két másik is, de igazán hasonló jellegűek, tehát aki többen érdekel megnézi. És hát kiderült, hogy ez egy ordas kamu volt, és még hozzá a legdurvábban manipulált. Egyébként az is lett, azt hiszem, a gyanús ezek között, hogy annyira erős összefüggéseket találtak, hogy ezt elkezdték jobban nézegetni. Mert valószínűleg azért semmi más meg nem nagyon tudta reprodukálni. És ráadásul elkérték az eredeti adatállományt, és hogy ott is volt egy olyan egyébként ilyen, tehát hogy az egyik esetben az azonosítókba találtak egy olyan, tehát egyszerűen az azonosítók egy bizonyos csoportjára lehetett látni, hogy az összes többi az egy ilyen valamilyen átlagos valami volt, ezek a pirossal jelölt rekordok meg így outlierek voltak. Tehát nagyon jó kihozták ezt az eltérést. Nagyon jó, érdemes megnézned, mert...
De várjunk, ha jól értem, készült egy kutatás a csalásról, és kiderült, hogy maguk a kutatók is csaltak.
Hát értelemszerűen.
Így van, azt még tegyük hozzá, hogy a történet főszereplője Francesca Gino egy...
Már a neve gyanú, gyerekek, Francesca.
Nagyon neves szaktekintélye volt ennek a témának, egy sokat idézett, sokat szereplő kutató, és valahogy az lett egy idő után a gyanús a rajongóinak, hogy annyira nagyon-nagyon pregnánsan jó eredményeket hozott ki ezekben a paperekben, amiket bemutatott, hogy a kutatásai már-már túlságosan szignifikáns eredményeket mutattak. És emiatt ment aztán rá ez a három kutatóra, hogy nézzük már meg egy kicsit mélyebben, és kiderült, hogy de és hogy mi volt a csalás? Tehát hogy csaltak?
Az számára.
Hát egész egyszerűen az adatállományba írtak hozzá.
De beleírogattak kézzel?
Hogyne. Tehát hogyne. Ennyire, hát ezek Excel táblák.
Ennyire triviális.
Persze. Jézusom. Tehát ezen nem olyan nagyon szörnyen sok adat, tehát ez mit tudom én, ez ilyen
ja, persze,
néhány
nem
száz,
azt mondom, hogy ez
vagy
nehéz,
néhány tucat hanem, résztvevő adott
hogy
esetben.
Tényleg lementek ennyire kutyába, hogy
és ráadásul annyi, hogy az egyik nagyon jól fogalmazó kommentelő nagyon helyesen megjegyezte, hogy annyira sloppy volt a hölgy, hogyha ezt nem lett volna ennyire lusta, akkor soha nem buktatják le. Tehát, hogyha ezt ilyen, azért mondom, hogy csinálunk majd egy podcast adást, hogy hogyan hamisítsunk adatot, mert hogyha bizonyos alapszabályokat betartott volna, egyébként annyi, tehát ilyen főszabály szerint, hogy ha van egy olyan változód, bármelyik, akár ilyen tök semleges változó, a másik adatállományban is egy olyan jellegű probléma volt, hogy volt egy olyan változó, aminek az értéke mentén szétesett a teljes sokaság, méghozzá a célváltozóra nagyon eltérő módon. Úgy, hogy az egyik ez egy valamilyen normális, teljesen semmit mondó, teljesen átlagos eloszlást mutatott, ami ugye a normál adatok voltak, és a hozzárakott, a pirossal jelölt adatok pedig durván széthúzó szélsőségeket mutattak.
Na csak azt akarom mondani, hogy ez teljesen, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy hétköznapos dolog az üzleti életben,
hát,
de teljesen hasonlót átéltem egy cégnél, tényleg most még csak szektort sem mondok, átfutási időt kellett mérni, mondjuk tegyük fel, hogy egy üzleti folyamatnak bejön ügyfél, beszélgetnek vele, 1-től 6 napig le kellett bonyolódnia, ha már 10 vagy a fölött van, az már nagyon nagy gáz. És csináltam riportokat mindenféle medián eloszlást, ami kell, és aztán hónapról hónapra nőtt azon folyamatoknak a száma, hogy 10 napon túli volt. És vakarta a fejét a menedzser, hogy hát romlottak a számok nyilvánvalóan, és egy zseniális ötlete volt. Azt mondta, hogy Gyula, vegyük már ki azokat, ami több mint 10 naposak az adatbázisból, és csak a maradékra csináljunk riportot, mert nyilvánvaló, hogy ahol 10 napnál tovább van, az már rendszeren kívül hiba. Arról ő se tehet meg senki. És onnantól kezdve tök jók jöttek az átlagszámok, és determináltan 10 nap alattiakat csináltam csak a riportokat. Úgyhogy nagyon sok minden féleképpen lehet manipulálni úgy az adatokat, hogy még meg is lehet ideologizálni.
Hát ezek szerint itt is ez történt, mert hiszen be kell bizonyítani a dolgokat. Hát kellemetlen, kellemetlen, de nem annyira kellemetlen, mint hogyha jön egy AI és elveszi a munkádat, mert a portfóliót szeretnénk még egy kicsit hekézni, vagy én mindenképpen, én magamra húzom szívesen azt a gúnyát, amiben egy nagy húsánggal ütöm a portfólió fejét.
Hát egyébként megérdemlik, tehát nem megy egyetlen pofon sem rossz helyre, de egyébként én kiterjeszteném. Gazdaság, illetve a gazdasággal foglalkozó különböző sajtótermékek szélesebb körére ezt a dolgot, mert hogy az a folyamat, szerintem nem csak én figyeltem meg itt az elmúlt hetekben, hónapokban, ugye most kényszeresen kell minden nap írni valamit ilyen gépi tanulási dolgokról, és hogy most valahogy ebben is vannak tendenciák, és ebben például az ilyen HR-es, meg munkaerőpiacos agymenések, ezek valahogy így teljesen gátlást adott, és teljesen ilyen számon kérhetetlen hülyeségek kezdenek megjelenni, és tulajdonképpen valószínűleg az is benne van, hogy hát, hogyha adnak egy blikfangos címet, akkor sajnos jönnek a kattintások is, mert én is nem kattintottam.
Mert mi a cím? Ugye, most már érdekel.
Hát most elmondom neked ezt a két címet, így emeljük ki, ez gyakorlatilag 2 nap elteltével jelent meg, az egyiknek az a címe, hogy ne a robotoktól félj, más miatt veszítheted el hamarosan a munkád, állítják a közgazdászok.
Tudod, mi az a más miatt, ami miatt elveszítheted a munkádat?
Nem tudom, de ilyen blikbe voltak.
A gazdaság ilyen növekedésének lassulása.
Aha.
Ennyi. Aha. Hát, hogy semmi, egy kicsit rosszabbul állnak a cégek.
Viszont a mesterséges intelligencia nem visz, hanem hoz.
Na,
és ez a másik cím.
Igen, de ott meg azt, én nekem az volt a kedvencem, hogy idézném is szó szerint, a Világgazdasági Fórum adatai szerint egyébként a vállalatok 20%-a arra számít, hogy a mesterséges intelligencia új munkahelyeket hoz létre, nem pedig megszünteti azokat. Ugye ehhez már csak azt kell hozzátenni, hogy tehát a vállalatok 80%-a pedig arra számít, hogy nem, elviszi a munkádat.
Nem, valójában nem tudunk a 80%-ra semmit, a 20%-ra állítunk valamit gyöngén. Tehát igen. Így, mert hogy azt gondol? nem tudjuk, hogy milyen érvényessége volt ennek az egész felmérésnek, hogy megkérdeztek 8 céget véletlenszerűen, és vagy nem 10-et, abból 2 mondta. Nem, tehát ez egészet nem tudjuk. És akkor ilyen tét nélkül, és az a baj az egészszer, hogy...
Ez nem tét nélküli.
Emlékeztek, amikor aki írja a cikket, annak ez tét nélkül.
Oké, de én gyerekkoromban sose értettem, hogy vannak ilyen menedzserindexek, amik általában arról szólnak, hogy mit vár, de mit nevetsz?
De hát, hogy milyen sanyarul gyerekkorod volt a rendszer.
Ó, hát én figyelj, én egyébként tényleg beteg módon állítottam össze, miket olvasok, meg hallgatok zenét, És azt hiszem volt, már nem emlékszem, de itt be voltak gazdasági cikkek, és menedzser index arról szól, ugye, hogy a menedzserek mit várnak.
Igen.
És mondom, hogy lehet az egy kemény közgazdasági mutató.
Nem az egyébként.
De egyébként az.
Ja, úgy csinálnak, mintha az lenne, de nem az. Ez komolytalan.
És ha emlékeztek pár adással ezelőtt a Soros-féle reflexív elméletre, hogy önbeteljesítő, tehát az, amikor...
Na ez a probléma, ez a probléma.
Hogy ezek, hogy mit gondolnak, ezt most poénkodunk, de lehet, hogy ez miatt fog úgy történni.
Hát legalábbis annyiban...
Igen, tehát hogy elég sokan mondják, és hogyha van egy ilyen, tehát ez a tétje, és
ezeknek... Elég sok tájékozatlan CEO fogja megbízni legalábbis a, nem tudom, stratégiai osztályt, hogy dolgozzanak ki tervet arra, hogy hogyan lehet 10%-kal csökkenteni a munkaerő létszámát, hiszen itt a ChatGPT, és akkor majd meg kell írni neki, hogy hát se, hogy ne haragudj jönni, de nem lehet.
Hát, hogyha mi most itt nyerítve kiröhögjük ezt, akkor páran így.
Jó, tehát azt üzenjük, hogy ez erre azért most még nem kéne készülni egy-két nagyon szűk területen kívül, ott se feltétlenül. Szóval mindenki lehoz minden hülyeséget erről a témáról.
Igen, tehát a másik cikk, azt most nem fogom teljesen tudni idézni, mert egyébként az meg egy ilyen füzetős vagy már füzetős, az pedig ugye az elhozza a munkanélküliség korszakát, a mesterséges intelligencia robbanása.
Igen. Ugyanabban az újságban két nap eltéréssel. Nem veszi el a munkádat.
A mi forradalom küszöbén állunk, mondja ezt az OECD, véli.
Én úgy gondolom egyébként, hogy ha valakit tényleg veszélyfenyeget, az ilyen típusú újságírás. Ha hát belegondoltok, hát ugyanezen a portálon az egyik cikk arról szól, hogy ukránok áttörték az orosz frontot, kettővel arrébb, hogy az oroszok áttörték az ukrán frontot. Tehát még csak nem is kell ilyen napokat várni, hogy egymásnak ellenmondó dolgok legyenek. Ezt az AI is tudná. Tehát ilyen minőségű újságírást. Szerintem egyébként az a borzasztó, hogy túl gyorsan akarunk a világról információt beszerezni. Tehát majdnem azt mondom, hogy régen az volt, hogy legalább egy nap eltelt az esemény, meg hogy másnap olvastuk, és egy nap alatt is le tud ülepelni csomó minden. Most bármi történik, elesik a sámliba Biden, és két másodpercen az egész világ tudja.
De iszonyú fontos leszögezni az, hogy nem mi akarunk olvasók iszonyú gyorsan beszerezni információt. Ez egyáltalán nem rólunk szól. Az újságok akarják megírni. Hát a hírverseny az ugye arról szól, hogy enyém legyen az első hír, vagy az első említés, és aztán minél több megjelenést csinálják belőle, ez mind a reklámfinanszírozott újságírás sajátja. Tehát ez nem arról szól, hogy mi vágyjuk ezt, azért, ezt nyomják le a torkunkra.
Azért van még további aktor is ebben a játékban. A következő dolog, amire én ezt továbbfűzném most, az a GVH sajtóközleménye, ami a mai nap hír egyébként. A GVH megvizsgálja.
Az a gazdasági versenyhivatal.
Igen. Megvizsgálja, hogy Microsoft miként tájékoztatja a fogyasztókat az új keresőszolgáltatásáról.
Mármint a Bing.
Mert hogy nem megfelelően úgy érzi a GVH.
Budapest, hogy... 2023. július 25.
A Bing GPT is azon túl, hogy a szövegben, a sajtóközleményben olyanok vannak, hogy az lenyűgöző.
Tényleg így ellenállok a kísértésnek, hogy felolvassam. De azért lenne jó felolvasni, mert akkor utána fel tudnám tenni a kérdést. Ugye a ChatGPT-t, illetve a Bing-nek a szolgáltatását, ami ugye ezen alapul, és kicsit össze is keveri, tehát erről írogat itt hosszasan. Azt nem lehet érteni, hogy ez az egész ez mi. Egyébként valószínűleg mindjárt az első mondatban az alany, vagy az állítmány itt a kulcs, az, hogy eljárást indított.
Uh-huh.
Hát igen, tehát most így mi a tökömet csináljunk, srácok, most itt el kéne menni nyaralni, mit jelentsünk még be? Bejelentik, hogy eljárást indítanak. És akkor most nyugodtan elmennek, majd valamikor lezárják, hát most ezzel mi a fenét kezdenének? Tehát ők most itt nagyon fenszik akartak valószínűleg lenni, valakinek nagyon meg akarnak felelni, megkockáztatom, mert itt aztán ugye a sajtóközleményben, hogy hát természetesen később hangzik, hogy a GVH lényegében egy időben indított vizsgálatot az amerikai versenyhatóság, FTC, ugye?
Igen.
Az egyik másik mesterséges intelligencia apró csevegőszolgáltatás, tehát hogy ők ennyire jelen időben és egy időben mozdulnak a trendekre az amerikai versenyhatósággal. Na most ezt az egészet így, hogyha az ember olvassa, és ezt a sok mondatot így egymás után fűzi, amiket itt ők leírnak, akkor így felmerülhet bennem a kérdés, mert bennem felmerült, hogy vajon ezt a sajtóközleményt véletlenül nem a ChatGPT használatával állították-e elő, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy nem.
Hát Hát vagy a határozatot majd azzal iratják.
Olvasva tehát, mindenképpen kicsit tényleg olyan deliráló, mint a ChatGPT szokott lenni.
Már nem egy ismerősöm van, aki kapott feladatot, hogy írjon egy doksit. Most ez lehet szerződéstől kezdve vezetői bármi, és elmondta nekem, hogy az 1.0-es verziót a ChatGPT-vel iratta meg, mert mennyire. Hát ezt a határozatot is én vele irattam meg, és utána még lehet egy jogásztal átnézetni, és akkor kész is vagyunk.
És akkor a The Register szállítja nekünk itt a végére szerencsére a megnyugtató lezárást, amely szerint a cikkük szerint a ChatGPT egy újabb tanulmánya azt sugallja, hogy ezek a large language modellek bizonyos feladatoknál egyre hülyébbek. Azt vették észre, hogy a GPT 3,5, illetve a 4-es március és június között bizonyos kódok generálásában, tehát bizonyos feladatok végrehajtásában romlottak. Független kísérletekből ez derült ki. És akkor itt elemezgetik, hogy ennek vajon mi lehet az oka, de ezt a Stanford kutatója is erősíti. Úgyhogy azért itt még az érdekes lesz szerintem.
Te erről mit gondolsz? Ezt olvastam, és erről te jutott eszembe, hogy hármunk közül ma kimondhatjuk a Gyuriért. Ehhez a területhez legjobban. Ezt a hírt nem tudtam a hülyeség kategóriára rakni, hogy tényleg valami van, amit egyszerű halandó nem ért, de valami bűzlik.
Hát igen, mondjuk itt egy példa, hogy márciusban a GPT-4 esetek gyakorlatilag döntő részében 97,6%-ában meg tudta mondani helyesen, hogy egy egész számról, hogy prímszám vagy nem. És júniusban ugyanezen a feladaton. Egyébként most persze ez egy kérdés, hogy ez mennyire fontos vagy nem fontos kérdés, vagy ezt
valóban egy titkosításnál alap.
De mi az az alkalmazás, amikor te ChatGPT-vel döntöd ezt a problémát el? Tehát erre vannak exakt módszerek. Tehát júniusban minden esetre ugyanezt megtesztelték a kérdéscsoporton, és azon a pontossági szint a 97%-ról 2,4%-ra. Tehát gyakorlatilag előtte tudta, mert működött ez a része a dolognak, és utána meg abszolút nem
működött. A 2,4% az azt jelenti, hogy mindig rosszat mondott, tehát direkt rosszat mondott.
Nem, az a döbbenetes, hogy ez tényleg egy tök egyszerű algoritmussal eldönthető, tehát elméletileg megint kapásból összedobhatna azt a két soros kódot, és aztán lefuttatná a számra.
Igen, most a Feri a kérdésedre válaszol, most kénytelen lennék alaposan elolvasni ezt a cikket, kérdésedre válaszoljak.
Már csak azért is érdekes lenne, mert kicsit azért úgy tűnik, hogy két véletlenszerű időpontban megnézték, egyszer működött, egyszer nem, és akkor ebből egyszer három alkalommal kérdezték, meg egyszer meg négy alkalommal.
Nem tudom, arra hajlok, hogy az inkonzisztenciáját azt ugye eddig is tudtuk. Az úgy érzékeltő volt, hogyha valaki ezt használta, akkor ugye akárha csak ugyanazt a kérdést többször fölteszed neki, akkor is ugye más válaszokat generál. Ezekre vannak okok, vagy magyarázatok, hogy ez miért van így, meg az egésznek egy inhérens jellegzetessége. De maga a modell, az egy ilyen fluens valami, ami így időben így változik, és igazából a franc tudja, hogy most mikor mi van mögötte, az már érdekesebb kérdéseket vet föl, mert hogy amíg ez egy tech demo, addig persze ez nem érdekel senkit. De hogyha mondjuk elkezdesz érte fizetni, vagy mondjuk elkezdesz egy szolgáltatást ráépíteni, és akkor tegnap még tök jól működött mondjuk az adott válasz, holnap után meg nem fog, hát azért ez most egy elég érdekes.
Figyelj, nekem ebből a technológiából nem következik az semmi módon, hogy valami, amit a nagy nyelvi modell nagy biztonsággal megválaszolt, azt most nagy biztonsággal nem tud megválaszolni. Szerintem itt inkább a kísérlet helyes elvégzésének a hibájára gyanakodnék, hát azért és nem arra, hogy valóban a ChatGPT elfelejtette
ezt a dolgot. Most nem néztem meg, de ez mondjuk egy Stanfordos Zhou-nak nevezett arc, ilyeneket így, tehát azért az úgy jó, oké, az előbb meg Gino.
Na, lehet, hogy a
Gino kínai titkosügynök. De akkor is, tehát...
Szóval nem tudom, nézzünk azért ennek jobban utána.
Jó, mert utána kicsit, nézünk, természetesen.
Ha azt mondtad volna, hogy második alkalommal meg 73%-ban találta csak el, akkor azt mondanám, hogy akkor nem is nem gyanakodnék.
Mint a 97-2%,
hát szerintem ez hülyeség.
Erőset akartak mondani. Egyébként valószínűleg én arra tippelek, hogy itt éppen bele nyúltak valamibe, de hát lehet, hogy nem kellett volna nekik is úgy, mint ennek az olasz hölgynek üzentük volna, nem kellett volna ennyire durván nyilvánvaló.
Hát, második alkalommal mindig azt kérdezték a ChatGPT-től, hogy tudod-e, hogy melyik prímszámra gondolok?
De várjál, mondjuk a GPT-4 kijött. Egyébként az változik, vagy az fix? Tehát akkor onnantól kezdve azért GPT-4...
Ez az, ezekből...
Hát állítólag a GPT-4 az már beépíti a tudást.
Gyakorlatilag most a tudományos világ is úgy van ezzel az egész GPT-vel, hogy úgy, mint a klasszikus parabolában, az elefánttal, a bekötött szemű bölcsek, hogy tapogatják mindenhonnan. Tehát lehet, hogy egy kicsit itt erőseket mondanak, bár attól, hogy erős, az még nem bizonyíték arra, hogy az nem igaz. Ugye azért ne veszünk, mint
ezt a mondatot tehát, írjuk fel. Ez nagyon szép.
Tehát, na most ez olyan, mint hogyha időben ez az elefánt, ez így néha így megváltozna, és nem tudom, hattyúvá, meg kakadúvá változna.
Ha ez így van, akkor a GVH-nak már nem kell nagyon izgulnia túl sokáig, csak semmiképpen ne írják majd meg a határozatot a ChatGPT segítségével. Erre hívjuk fel a figyelmét a GVH illetékeseinek, akiket ezúton csókoltatunk, és javasoljuk, hogy menjenek akkor nyaralni, ahogy mi is.
És inkább a lángos minőséget ellenőrizzék a standon.
Azt mindenképpen, ezt kérnénk sok szeretettel a ChatGPT-től, meg azt, hogy kapja már össze magát, és írja már fel magának valahol, hogy mik a prím szám.
Most világos legyen már, hogy hogyan állapítjuk meg egy számot, hogy prím szám, vagy nem prím szám.
Mint tudjuk, az egy az nem prím.
Ez itt volt jó, ez annyira jó végszó volt.
Igen, ezzel a kifejezéssel hibátlan búcsút hajthatunk végre. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.